Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának második tematikus hónapja a települési vízgazdálkodás kérdéseit járja körül. Mai első epizódunkban kifejezetten a központi szabályozás kérdései kerülnek fókuszba, így szeretettel köszöntöm mai vendégemet, dr. Bíró Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánját. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Picit mielőtt a vízgazdálkodás és kifejezetten a települési vízgazdálkodás témakörébe belemélyednénk, egy általánosabb kérdésem lenne dékán úrhoz. Amikor arról beszélünk, hogy fenntarthatóság, élhetőség, és kifejezetten ennek a városi települési vonatkozásai, akkor mi az első, ami dékán úrnak eszébe jut, mi az a fogalomkör? És alapvetően az lenne talán egy kicsit rávezetve a fő témakörre a kérdést, hogy ez mennyiben több, mint egy hagyományos zöld üzenet, zöld gondolkodás, mennyivel tágabb ez a kérdéskör?
A települési vízgazdálkodásban a fenntarthatóság az erősen összefügg a településnek az élhetőségével. Mert ugye ez nem csak környezetvédelmi aspektusokat jelent, nyilván ez egy kitüntetett kört értünk alatta, és nyilván, hogy az eredők azok általában ebbe az irányba mutatnak, de az, hogy egy település mennyire élhető, mennyire szerethető, és mennyire nyújt komfortérzetet, és mennyire kerüljük el a kockázatokat, vagy a veszélyérzetünk az milyen kicsi, ezt értem alatt a szolgáltatásbiztonságot, vagy éppenség, hogy egy villámárvíztől ne kelljen tartani. Én azt gondolom, hogy ezeknek az összességéről van szó, tehát hogyha a vízgazdálkodás és a településnek az élhetőségét próbálom kontextusba helyezni, én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb motivumok benne.
És hogyha települési vízgazdálkodásról beszélünk, akkor ugye adná magát kifejezetten a földrajzi lehatároltság, nevezetesen, hogy egy-egy város vagy település vonatkozásában merülnek fel ezek a kérdések, és nyilván erre is fogunk hamarosan példákat hozni. De picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg, hogy magának a vízgazdálkodásnak, mint fogalomkörnek, milyen nemzetközi, európai uniós, vagy akár nemzeti kontextusáról beszélhetünk.
Hát az európai kontextus, hogy az unión belül van egy vízkeretirányelv, és a vízkeretirányelv az egyaránt foglalkozik területi és települési vízgazdálkodással, és a magyar jogszabályi harmonizáció is az uniós elveket követi, vagy azt kellett követni. Ez még a csatlakozás előtti időszakban is volt már ugye egy erre való felkészülés. És hát egyébként a vízgazdálkodásban az államigazgatásnak a feladatkörét mai napig áthatja a vízkeretirányelv, hiszen ennek a menetrendje szerint megyünk, ennek megfelelően készítjük el a különböző tervezési feladatokat, és hát természetesen jelentéstételi kötelezettségek is vannak. Meg hát, ha csak nézem az ivóvízminőségjavító programot, vannak olyan előírások, amit adott határidőre teljesíteni kell, még akkor is, hogyha derogációt tudunk kérni. Egyébként, ugye amikor egy településről beszélünk, és települési vízgazdálkodásról, ezt a területi vízgazdálkodástól nagyon nehéz szétválasztani. Tehát nem csak a településnek a közvetlen határát kell néznünk, ameddig mondjuk a tábla jelzi a településnek a határát, hanem ez egy vízgyűjtőn helyezkedik el, ez a település, ami azt jelenti, hogy a környezetről érkező vizek is okozhatnak kárt, befolyásolják őt. Vagy ha az ivóvízellátását nézzük, akkor nyilván az az ivóvízbázis, ami körülötte helyezkedik el, vagy valamely területrészen a település közelében, nyilván ez is meghatározó lesz. És hát persze a városnak vannak kibocsátásai, tisztított szennyvíz, csapadékvíz, aminek a befogadói pedig szintén területen vannak. Ezért nem szerencsés egyébként a település és a területi vízgazdálkodást ilyen értelemben nagyon élesen elválasztani.
És ugye ezekre az egyes kérdésekre mindenképpen vissza is fogunk térni, hiszen mindegyik a maga kihívásaival jelent, azt gondolom, újabb és újabb kérdésköröket a települési vízgazdálkodás tekintetében. De hogyha kifejezetten a hazai szabályozásra egy picit visszatérünk, ugye itt alapvetően ez a jól ismert mondás, hogy hát a víz nem igazán ismeri a közigazgatási határokat. Mi jellemzi a nemzeti szabályozást, akár hogyha közigazgatási egységekre lebontva gondolkodunk, akár hogyha kifejezetten a minisztériumi struktúrát nézzük.
A vízgazdálkodás Magyarországon nem túlságosan integrált. Ugye nagyon sok minisztériumhoz, nagyon sok tárcához tartoznak vízügyes kérdések. Ha csak megint a település és a területi vízgazdálkodást nézzük, akkor ez alapvetően tartozik legalább 3-4 minisztériumhoz. Ugye a vízügyi szolgálat, ami a területi vízgazdálkodás nagy részét lefedi, és ő foglalkozik a legjelentősebb területi vízgazdálkodási kérdések. Ugye ennek egy belügyminisztériumi kötődése van, tehát az Országos Vízi Főigazgatóság, illetve a területi szervek, 12 területi igazgatóság az ilyen kötelékben van. Itt érdemes megemlíteni, hogy a hazai vízügy, amely 70 éves volt nem régiben, október 1-én, a hazai vízügy az már akkor vízgyűjtő határosan szerveződött. Tehát a 12 területi igazgatóság, ugye ez nem megye határos, vagy nem vármegye határos, és annak idején sem volt megye határos, hanem vízgyűjtő elven alakították ki ezeknek a működési területét. Most az Unióban pont ez a törekvés, hogy a területi igazgatás az a vízgyűjtőkhöz igazodjon.
Tehát akkor gyakorlatilag megelőztük.
Megelőztük a korunkat, tehát én azt gondolom, hogy ebben nagyszerű, jelenleg is nagyszerű a vízügyi szolgálat, és azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítő képességet tud fölmutatni. Ugye a települési vízgazdálkodás területén ugye a víziközmű ágazat egy másik minisztérium, az Energiaügyi Minisztériumhoz tartozik, de hozzáteszem, hogy a belügyminisztériumban is van olyan főosztály, amely szennyvízzel, csapadék vízgazdálkodással, tehát települési vízgazdálkodással foglalkozik, tehát itt azért van némi megosztottság ebben. Tehát, hogyha az öntözés kérdését nézzük, akkor az pedig ugye az Agrárminisztériumhoz tartozik. Ez kétségtelen, hogy okoz néha átfedéseket, de inkább sokszor ugye hiányterületeket is. Tehát ahogy a tudósok mondják a felsőoktatásba, hát a vízügynek az integrációra mindenféleképpen szükség lenne, vagy előrébb lendíthetni a dolgokat. Pontosan azért, amit az előző kérdésnél már mondtam, hogy a terület és a települési vízgazdálkodás nem lehet pengével szétválasztani.
Így van, és hogyha ez már egy ennyire integrált rendszert jelent, aminek nyilván egy sokkal integráltabb kezelésére lenne szükség, azt gondolom, hogy erre mi sem jelent gyakorlatilag jobb példát, mint önmagában azoknak a problémaköröknek a listázása és önmagában holisztikus szemléletben való kezelése, ami például egy település esetében, hogyha vízgazdálkodásról beszélünk, akkor fenntállhat. Dékán úr szerint melyek azok a legnagyobb kihívások a települési vízgazdálkodás területén, ami alapvetően mondjuk egy városvezetés mindennapjét leginkább meghatározza?
Ugye a települési vízgazdálkodásnak sok területen van, de három fő területet említhetünk, és célszerű mindegyiken végigmenni, amikor mondjuk a legjelentősebb kérdésekről beszélünk. Az egyik az ivóvíz beszerzés, ivóvíz kezelés, és az ivóvíznek az eljuttatása a felhasználókig. Itt ugye nagy kérdés az ivóvíz bázisvédelem. Ugye ebben a tekintetben azért Magyarország jól áll. Tehát ugye a felszínalatti vízkészleten 95% egyébként az ivóvizeknek azok felszínalatti vizekből származnak. Ebbe beletartozik az nemzetparti szűrésű vízbázis is, amely egyébként a folyókkal közvetlen hidraulikai kapcsolatot mutat. De ezeknek az ivóvízbázisoknak a hosszú távú védelme, ez minden településnek ugye saját érdekel kell, hogy legyen. Az kétségtelen, hogy egyébként a ivóvíz bázisoknak a felügyelete, vagy az azzal kapcsolatos mennyiségi, minőségi tervezés, az például a területi vízgazdálkodáshoz tartozik, tehát itt megint látszik egy némi nemű elválás e tekintetben, de nagyon nagy kihívás, és az, hogy hosszú távon biztosítható legyen egy településnek a vízellátása, például a felszínalatti ivóvízásokban. Tudjuk, hogy vannak olyan települések, amelyek azért néhány évtized múlva biztos, hogy problémába ütköznek majd tiszta ivóvíz kapcsán. Itt ugye különböző vízátvezetésekkel, vagy akár térségi vízátvezetésekkel lehet orvosolni ezeket az ügyeket. De az ivóvíz hálózati rendszernek az előregedése azért ez egy komoly probléma, és ez a településeket azért erősen nyomasztja, hiszen üzemelési biztonsági kérdésről van szó, és az, hogy a lakosságnak mindig legyen tiszta, egészséges ivóvíze minden pillanatban, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy, benne van az alaptörvényben is, hogy mindenkinek joga van a tiszta és egészséges ivóvízhez. A szennyvíz területén, ami a településeket legjobban érinti, megint a hálózati rendszernek az előregedése. Tehát azért számos olyan vezetékrendszer van, amely már régen túl van az élettartamán, vagy a kihordási idején. Ezek erősen sérültek, és itt is számos szennyeződés megjelenik, vagy olyan szennyeződések is jutnak, ami nem lenne oda ildomos. És hát, hogyha problémakörről beszélünk, az pedig ugye a szennyvíztisztító telepeknek a kérdése, nagy csapadékok idején, és ezt akkor már a csapadékvízgazdálkodásba is át lehet kötni, és ez az, amit egyébként ugye a lakosság nagyon gyorsan érzékel, hogyha van egy nagy intenzitású csapadék, amelynek a valószínűsége a klímaváltozás fényében ugye egyre inkább nő fokozódik, az előfordulási gyakoriság és a mennyiség is, tehát az időegység alatt lehullott csapadék, ezek pedig ugye az városi árvizeket okoznak, domblábi területeken villámárvizeket. Ez, én azt gondolom, hogy település tervezési szempontból, csapadékvízgazdálkodási szempontból az egyik legnagyobb kihívás.
Igen, és erre a kettőségre szerettem volna rávilágítani a következő kérdésemben, hogy ugye, ahogy Dékán úr is említette, azért ezek a problémák, legyen szó bármelyik alterületéről a települési vízgazdálkodásnak, tipikusan olyan kérdések, amit azért a lakosság relatíve gyorsan érzékel. Ezzel szemben, legalábbis ez látszik jelenleg, kifejezetten mondjuk települési szinten, vagy akár hogyha a nemzeti szintű szabályozást nézzük, akkor azért egy hosszabb felkészülési időre van szükség ahhoz, hogy megfelelően készen tudjunk állni ezeknek a változásoknak a következményeire. Mennyire érződik ez a kettőség, vagy mennyire vagyunk gyakorlatilag időben az ilyen és ehhez hasonló, mint akár a villámárvizek növekvő veszélye, akár például az elöregedő ivóvízhálózat kezelése. Mennyiben vagyunk ezeken a területeken időben ezen problémák kezelésével?
Én azt gondolom, hogy mindenben időben vagyunk. Tehát ha akarunk, akkor tudunk tenni azért, hogy javuljon a helyzet. Igen, sokszor mondják, hogy 24. órában vagyunk, meg már visszafordíthatatlan folyamatok vannak. Én ezekben nem nagyon hiszek, sőt abban sem, hogy valamit éppen nem tudnánk visszafordítani, vagy nem tudnánk jobbá tenni. Tehát kár ebben szkeptikusnak lenni. Ha a csapadék ügyét nézzük, hogy erre a klímaváltozásra nem volt fölkészülve egyetlen egy település sem. Tehát maga a település szerkezet és a kialakított csapadékvíz elvezetési infrastruktúra az egy korábbi méretezési értékekre lett kialakítva. Ugye ezt mértékadó értékeknek hívjuk. Hát most az, hogy klímaváltozás van, nyilván erről az emberiség tehet, az egyes települések csak nyilván a saját részükkel tesznek hozzá. Tehát ezek olyan ügyek, amelyeket persze kezelni kell. És vannak is erre eszközök, csak pont a lakosság az sokszor, aki nem elég tudatos ebben, vagy esetleg pluszköltségeket nem akar ezügyben vállalni. Tehát ezek nagyon szenzitív témák, hogy egy mondjuk valakinek az ingatlanán milyen dolgokat lehet előírni, vagy esetleg miért kellene neki fizetni, vagy esetleg jutalmazni azért, hogyha megfelelően gazdálkodik a csapadékvízzel. De tenni lehetne az ügyben, és számos ötlet és terv van a fiókban meg a fejekben. Én azt gondolom, hogy minden olyan ügy, amit már ma vagy holnap elkezdünk, azzal előrébb vagyunk. Ugyanez az ivóvízbázis védelemnek a kérdésköre, vagy a vizeknek az újrahasznosítása. Nagyon nagy beruházásokról van szó. Nem csak az, hogy az előregedett hálózat felújítása, az irdatlan pénz országos viszonylatban. De például egy olyan, hogy szétválasztani az ivóvíz és a szürkevíz hálózatot, tehát hogy nem mindenhez drága pénzen megtisztított ivóvizet használjunk föl, mert ez korábban sem volt helyes, de azért az energiaárak azok már valószínűleg, hogy nem fognak jelentősen redukálódni, bár reméljük, hogy a megújuló energiák kapcsán majd lesz valami nagyon olcsó energiaforrásunk, de mindaddig azért nagy költségekkel megtisztított víz, amelynek még a minőségét egyébként a szétosztó hálózatban, az elosztó hálózatban is fönn kell tartani. Tehát az azt jelenti, hogy még ugye kezelt, vagy még további kezelésre szoruló vizekről van szó. Tehát ezeket olyan célokra használni, ahol nem feltétlenül kellene ivóvizet használni, ez is infrastruktúra fejlesztési kérdés.
Egyfelől infrastruktúra fejlesztési kérdés, másfelől pedig ugye azt gondolom, hogy itt is a tudatosság és a szemléletformálás játszik nagy szerepet. És az általános kérdésektől picit eltérően én kifejezetten most a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karára vonatkozóan tenném fel itt beszélgetésünk végéhez közeledve azt a kérdést, hogy az új generáció gyakorlatilag oktatása és szemléletformálásában hogyan integrálódnak be ezek a szemléletek?
Hát a mi oktatási rendszerünkben abszolút. Tehát mi már integrált vízgazdálkodás szellemiségében oktatunk. Tehát amikor mondjuk egy településnek a csapadékvíz elvezetését kell méretezni, tervezni, ott azokat a korszerű technológiákat ismertetjük meg a hallgatókkal, amelyeket célszerű alkalmazni, amikor egy települési csapadékvízgazdálkodási tervezésről van szó. Tehát, hogy bevásárló csarnokok környezetében a parkolók alá szivárogtató ládákat, vagy porózus betont kell építeni. Tehát ezek az úgynevezett elérhető legjobb technikák. Hát ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő nemzedék ezekkel találkozzon, és hogy kreatív megoldásokat keressen. De mivel ők foglalkoznak ugye hidrológiai méretezési kérdésekkel, vagy előrejelzésekkel, és ezt holisztikusabban tekintjük. Tehát alapvetően mindig a forrásnál kell megfogni a dolgokat. Ez igaz az ivóvíz elszennyezésére is, vagy éppenséggel a szennyvizek keletkezésére is. Ha csak a szennyvizeknél a mikroműanyagok kérdését nézzük, akkor itt a felsőoktatásnak hatalmas szerepe van, hogy megismertesse a hallgatókkal, hogy 10-20 éven belül milyen mikroszennyezőket kell majd megmérni, azoknak milyen határértékeket kell leszabni, hogyan lehet eltávolítani a szennyvizekből, hogyan lehet megóvni például az ivóvizeket, hogy mikroszennyezők érjék. De a csapadékvíz egy még érdekesebb terület ilyen szempontból, mert hogy látjuk, hogy egy adott kiépült települési szerkezetnél túl nagy változtatásokra nincs lehetőség. Tehát akkora átmérőjű vezetékeket egyrészt nem gazdaságos kiépíteni, nagyon sokszor ennek már nincs helye, és ezek a nagy tömegű vizeknek bizonyos valószínűségi szinten az elvezetésére nincs lehetőség. Tehát olyan csapadék események vannak, ezt meg lehet nézni egy-egy webkamerán, hogy hihetetlen intenzitású csapadékok vannak, ezt nem tudja lekezelni egy csapadékvizelvezető rendszer, de az, hogyha az ingatlanokon sikerül az első néhány percben megfogni a csapadékot, és mondjuk az ingatlanok csapadékvíz tározási lehetőségeket építenek ki, és minél kevesebb felületet burkolnak le, na és akkor ez már egy település rendezés és a település gazdálkodásnak a bugyraiba megyünk bele, már ezzel nagyon sokat lehet segíteni. Tehát a szemléletben nagyon nagy változás kell, ez igaz a területi vízgazdálkodásra is, tehát ne csak a vízelvezetésre fókuszáljunk, hogy azonnal megszabaduljunk a víztől, hanem ez a vízvisszatartás például a települések fölötti völgyszelvényekbe, vagy településen belül az egyes ingatlanoknál, és ha már visszafogtuk a csapadékvizet, azt hasznosítsuk olyan célokra, amivel pedig ivóvizet tudunk megspórolni. Tehát ez a holisztikus szemléletnek kell érvényesülni a jövő tervező mérnökeinek az agyában.
Igen, és azt gondolom, hogy nem csak a holisztikus szemlélet fontossága rajzolódott ki itt a mai beszélgetésünk alkalmával, hanem alapvetően a települések, a városok kulcsfontosságú szerepe is mindebben, hiszen gyakorlatilag az az a platform, ahol ezek a problémák egyfelől leggyakrabban előfordulnak, másfelől pedig, ahol talán a leggyorsabban lehet rájuk válaszokat is találni. Nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést dr. Bíró Tibor dékán úrnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar dékánjának. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így jövő héten is, amikor a települési vízgazdálkodás önkormányzati, városi települési vonatkozásairól fogunk még bővebben beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.